sziasztok, jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Kicsit leizzadtam már, de ez nem baj. Folytatjuk a Filippi levélnek a tanulmányozását. A negyedik résznél tartunk, és nagyon bátran azt a célt tűztem, hogy a fellépát veszük a negyedik résznek. Azért bátor, mert annyi jó téma van benne, hogy akár így két-három versenyként is lehetne menni, de most ilyen haladósra veszik a Filippát. Egy kicsit, hogy fölelevenítsük, hogy hol is tartunk. Ugye a Filippi levél az örömnek a levele, ma erről sok szó lesz. Méghozzá a Krisztusban való örömünkről szól sokat, arról, hogy ez a fajta öröm, ami Istentől jön, ez a körülményeinktől független. És az egész szövegkörnyezet erről beszél, Pál bátorítja a híveket, ez börtönből, ott van már évek óta, és úgy tűnik, hogy a filippieknek ezt így valamilyen módon tanulniuk kellett, hogy most néztem, hogy majdnem nincs benne a fejem a felvételben, közben hát ez segít, nem segített. Mit akartam mondani? Hogy a filippiek, igen, köszönöm, hogy segítesz, mert ez kicsit zavar ellen. Igen, évek óta Pál a börtönben van, a filippiek meg Filippiben vannak évek óta, és ugye amikor Filippiben volt Pál börtönben, akkor csodásan megszabadult, csodák történtek, és kicsikét arra engedt következtetni a szövegkörnyezet, hogy ők ezen egy picit úgy kiakadtak, hogy mi van, hogy Pál még mindig évek óta börtönben van és nem szabad, és Pál megmondja, hogy ez teljesen rendben van, nincs ezzel semmi gond. Ugye szép teológiailag ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy Isten megdicsül a csodákban, de hogy Isten megdicsül abban is, amikor nem szabadulunk meg ilyen csodás módon hirtelen egyik pillanatról a másikra. És erről nagyon sokat beszéltünk, és különösen a múlt alkalommal eljutottunk oda, hogy a harmadik rész tizedik verse volt az egyik kulcsversünk, ami talán az egész Filippi levélnek az egyik kulcsverse, ezt most felolvasom. Hogy most viszont arra törekszem, hogy egyre jobban megismerjem Krisztust, és hogy megtapasztaljam azt az erőt, amellyel Isten feltámasztotta őt a halálból. Azt kívánom, hogy egyre jobban átváltozzam és hasonlítsak hozzá, közösséget vállalva Krisztussal a szenvedéseiben is egészen a haláláig. És így arról beszéltünk múlt alkalommal, hogy Pál mindent, ami előtte volt, bármilyen próbálkozása, bármilyen dicsőség, hogy a származásába való bizalma, a nem tudom, a vallásosságában, minden dologban, azt mondja, hogy az kár és szemét, az nem ér semmit, hanem ez a célja az életemnek, hogy megismerjem Krisztust, hogy megtapasztaljam a feltámadásának az erejét, hogy egyre jobban hasonlítsak rá, és hát ha kell, akkor még akár a szenvedés is bevállalom ezért. Körülbelül ez volt az önös. Erről beszéltünk, hogy azt mondja Pál, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtem, nem foglalkozom múlttal, hanem megyek egyenesen e felé, a cél felé, hogy Krisztust egyre jobban megismerjem, és hogy ő átváltoztasson engem, és megváltoztassa az életemet. És az utolsó gondolat, amivel befejeztük, az volt, hogy azt mondja, hogy mi pedig, az igazi hazánk pedig a mennyben van, és mi mennyei polgárok vagyunk, és mennyei polgárjogaink vannak. Hogy a menny perspektívájából kéne nézni az életünket. És amikor ma reggel készültem, és visszanéztem, hogy ezt a kis bevezetőt végig gondoljam, hogy mi legyen, akkor gondoltam, hogy húha, hát én az elmúlt héten nem is olyan sokat gondolkoztam ezen a témán, hogy a mennyiről gondolkozok. Nem tudom, hogy nektek ez megy-e, hogy megy, de nekem ez nem ment, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy ilyen közös kihívást csináljunk, hogy a következő héten gondolkodjunk a mennyiből. És én azt csináltam, képzeljétek el, hogy beállítottam a telefonomat 9 órára, hogy minden nap csipogjon nekem, és azt írják, hogy menj. És hát remélem, hogy majd az alkalom is jó lesz arra, hogy ezt majd ott lenne, nem tudom, munkahelyen meg egyéb dolgokban. Egy pillanatra megállok és gondolkozok arra, hogy oké, itt benne vagyok ebben a mostani életemben, körülvesznek a körülmények, bennem vannak a gondolatok, az érzelmek, de hogy igazából a mennyhez tartozom, mennyei állampolgár vagyok, hogy legrosszabb esetben is 80-100-120 évig itt vagyunk, de utána megyünk a mennybe, ez nem feltétlenül legrosszabb eset, csak hogy ha ez mind nem is lenne jó, ez a pár év, ami hátra van, ahogy Mózes mondja, akkor is utána megyünk a mennybe, és jó lesz, és hogy ez a cél. És a Földön meg csak átutazóban vagyunk egyfajta küldetésben, a harc mintáját is, vagy példáját is hozza az ige elénk. Menjünk majd a mennybe, és erről gondolkozunk, úgyhogy erre gyakorolom magamat így bátorítani, meg titeket is, hogy ebbe így gondolkodjunk együtt, próbáljuk meg a hétköznapjainknak a részévé tenni azt, hogy mi mennyei állampolgárok vagyunk. És utána a negyedik rész olyan furán kezdődik, ugye elsőre, hát hogyha nekem kellett volna részekre osztani, biztos én is ide egy részt választót teszek, mert annyira első ránézés olyan furán folytatódik, mint hogyha nagyon nagy lenne a témaváltás, de valójában nem. De kezdjük el olvasni, jó? A Filippi 4, 1 és 3, 1-től 3. verséig. Testvéreim, úgy szeretnék már találkozni veletek, hiszen nagyon szeretlek benneteket. Ti vagytok az én örömöm és győzelmi koszorom. Továbbra is kövessétek az Urat, aki szeret titeket, és maradjatok benne. Evódiát és Szüntükét kérem, hogy egyezzenek meg, és legyenek összhangban egymással az Úrban. Téged pedig, hűséges munkatársam, arra kérlek, hogy segíts ennek a két asszonynak, hiszen ők együtt küzdöttek velem az örömhír terjesztésében, akár csak Kelemen és a többi munkatársaim is, akiknek nevét beírták az életkönyvébe. A Pál itt azzal kezdi ezt a gondolatot, hogy nagyon, nagyon szereti őket, hogy nagyon szeretne velük találkozni. Itt ez a kis mondati, pár mondat rész is betekintést enged abba, hogy egy ilyen nagyon intim kapcsolata volt Pálnak a Filippi Gyülivel. Nagyon, hát nem tudom, lehet, hogy most bátor lesz, de a korintusi levélben talán nincs ilyen, Bill, mondd, hogyha van ilyen, vagy nincs. De ott azért nem ezekre emlékszem, amikor a korintusi levelet olvasom, olyan nagy szerelem, és nem tudom, hogy mi lenne a Pál és a korintusiak között. Már szerette őket is, ne legyen félreértés, de hogy mintha a Filippi Gyüli felé egy ilyen különös nagy szeretet lenne ő benne. És azt mondja, hogy továbbra is kövessétek az Urat, aki szeret titeket, és maradjatok benne. És most nem akarok erre külön kitérni, mert sok szó lesz ma erről, de hogy ezzel kezdi, hogy maradjatok meg az Úrban. És talán előveszi ezt a két hölgyet, Evódiát és Szüntükét, és arra kéri, hogy egyezzenek meg egymással. Hát úgy tűnik, hogy itt volt valami viszály, valami vita, valami csoda. Nem tudjuk pontosan, hogy mi, de valószínűleg azért ez egy akkora visszhangot azért kapott a dolog, hogy Pál, aki nem tudom, messze volt börtönben, ő is hallotta, hogy van valamilyen dolog, és hogy erről kell beszélni. Van olyan teológus, aki azt mondja, hogy szerint ez volt a Filippi levélnek a fő célja, tehát hogy igazából az egész Filippi levél ezért keletkezett, hogy ez a két hölgy így meg legyen nyitva, vagy helyre legyen téve, vagy nem tudom, hogy kezd mondani, és hogy az egész erről szól. Én ebben azért nem vagyok ennyire biztos, én nem látom ezt ennyire megalapozottnak, de az kétségtelen, hogy itt foglalkozik vele. Amire ugye ezt lehet alapozni, hogy maga ez az egység, a szeretet, ez azért föltűnik itt-ott a Filippi levélben. Ugye a legerősebben a második részben olvastunk erről, az 1-től 6. versig, ezt most felolvasom újra, hogy így kontextusba kerüljünk. Várhatok-e tőletek bátorítást, vagy isteni szeretetből fakadó vigasztalást Krisztusban? Van-e igazi közösségünk egymással a Szent Szellemben? Van-e bennetek könyörületesség és együttérzés irántam? Ha igen, akkor tegyétek meg, amire kérlek titeket, hogy az örömömnek ne maradjon semmi híja. Hozzátok összhangba egymással a gondolkozásotokat, és ugyanazzal az isteni szeretettel szeressétek egymást. Éljetek teljes egyetértésben, és ugyanarra a célra tülekedjetek. Ne az önzés vagy a dicsőségvágy irányítson benneteket, ellenkezőleg legyetek alázatosak, és a testvéreiteket részesítsétek előnyben magatokkal szemben. Ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt, hanem mindenki a másik javát keresse. És utána pedig Krisztust hozja példaként, Krisztus hogy viselkedett, amikor itt volt a testben a Földön. Pál teljes egységre hívja itt a Filippi gyülekezetet, meg minket is. És ezen én sokat gondolkoztam, hogy van ez, hogy kell ezt a teljes egységet a gyakorlatban megélni. Hogy van az, hogy azt mondja Jézus, hogy arról ismertiteket a világ, hogy szeretitek egymást, és közben én nem vagyok nagyon szakértő a buddhizmusban, de talán nincs annyi buddhista, nem tudom, irányzat, mint ahány keresztény irányzat és keresztény gyülekezet, vagy nem tudom, a más vallást gócsolá veszünk, hogy mégis olyan széthúzás látszik a keresztények között. Mégis úgy tűnik, hogy nem ez motivál minket. És ha őszintén vagyok veletek, akkor én is így vagyok ezzel. Tehát én szívesebben járok egy olyan gyülekezetbe, ahol az emberek ugyanúgy gondolkodnak, mint ugyanúgy látják a dolgokat, és nem arról szól az alkalmunk, hogy most akkor 3:42:29-ben most az úgy van, vagy nem úgy van. Nem azt mondom, hogy nincsenek helyen, ne értsetek félre, csak hogy van ebben a jó határ, a jó egyensúly. Mert aztán látjuk például, hogy Pál és Barnabás is külön válnak, külön missziós úton mennek, mert hogy annyira nem jutottak egységre. Tehát, hogy látunk azért erre is példát, de azért mégis több példát látunk arra az igében, hogy arra szólít fel minket az ige, hogy legyünk egyek. De hogy ez mit jelent? Most akkor mindenkinek egy dolgot kell gondolnia mindenről? Egyébként, ha igen, akkor azt, amit a pásztor mond, úgyhogy én még jó helyzetben vagyok, mert megmondom nektek, hogy miről mit kell gondolni, és akkor azt kell gondolni. Nem gondolom, hogy ezt jelenti. Egyébként a szöveg sem feltétlen erre utal. Hol van ebbe a jó egyensúly? Ugye egyfelől én egészen biztos vagyok benne, most ez lehet, hogy meglepő lesz, de hogy nem tudom a teljes igazságot. Biztos, hogy valahol tévedek. Sőt, lehet, hogy több ponton is tévedek. Ugye múlt alkalommal mondtam, hogy szerintem a Golgota gyülekezet tana is biztos, hogy valahol hibázik. Biztos, hogy nem látjuk a teljes valóságot. És az egyik másik gyülekezet sem látja a teljes valóságot, és egyik másik ember sem látja a teljes valóságot. Mindannyian hiány vagyunk a teljes ismeretnek, és valahol hibázni fogunk ebbe a gondolatba. De hogy akkor hogy tudunk ebben egységre vagy egyességre jutni? A másik érdekesség, amiatt még itt ezt megválaszolom, az amit ugye Jézus ezt is mondta, hogy a világ erről ismerje meg titeket, és aztán János 17-ben a főpap Bibliájában pedig azt mondja, hogy legyenek egyek úgy, ahogy mi egyek vagyunk, Atyám. Hogy Jézusnak az a kívánsága és az a vágya, hogy mi annyira egységben legyünk, amennyire ő egy az Atyával, amennyire a Szent Háromság egy. És ezt nem tudom nagyon szépen leírni, mint úgy, hogy az nagyon egy. Tehát, hogy az egy. És hogy ez lenne a cél. Hogy jutunk el ide? Az egyik dolog, hogy amennyire jól értem az eredetiben, az precízebb fordítás lenne itt, hogy hozzátok összehangolva egymással a gondolkodásatokat, vagy nem tudom, egyformán gondolkozatok, hogy ugyanazon a dolgon járjon az eszetek, így szól a csia fordítás. Hogy ugyan arra a dologra fókuszáljunk, ugyanabba az irányba nézzünk, hogy itt nem feltétlen arra gondol szerintem, hogy akkor most minden fejezet és vers számról ugyanazt írnánk le, hogyha erről elemzést kéne írni, hanem hogy az irányunk az ugyanaz, ugyanabba az irányba nézünk. A másik dolog, hogy itt egy olyan jelenség, sokszor látok ilyet a gyülekezetekben, itt talán még nem fordult ez elő annyira, hogy ilyen nagyon vitatkozásba megy át a dolog. Ilyen nagyon teológiai vitákról szólnak az alkalmak, az összejövetelek. És van ennek haszna, én egyébként ezt szeretem, bújjuk az igét, keressük az igazságot, de egy ponton ez kontraproduktív is tud lenni, amikor tényleg már minden arról szól, hogy kössünk bele, és közben igazából nincs semmi haszna az életünkben, hogy most az tényleg úgy volt, vagy nem úgy volt. Pál ugye Timóteusnak írja is, hogy ne ez a fölösleges nemzetségtáblázatokkal való bíbelődés, ne ez kössön le titeket. Az egyetlen dolog, amit én találtam egyelőre, és egy nagyon praktikusnak találom megoldásként, az az, hogy egy teológia van, ami minket egységbe tud hozni, és teljes egységbe tud hozni, szeretetben, békességben, mindenben. Ez pedig a kegyelemnek a teológiája. És ez alatt mit értek? Ez alatt azt értem, hogy én egy bűnös ember vagyok, akinek nincs semmi, amivel dicsekedhetne, és te is az vagy. És Jézus az egyetlen megoldás az életünkben. És hogy Jézus az, aki aztán kiavít bennünket. És hogy erről már tanítottam nektek egyszer régebben, hogy nem az a feladatunk, hogy szerelgessük egymást, hanem hogy szeressük egymást. Hogy nem az a cél a gyülekezetben, az elsődleges cél, hogy egymást megjobbítgassuk, és hogy valami jó dolgot hozzunk ki. Tik-tik-tik, hol van? Azt mondja, itt pont a Filippi levél 3.10-ben mutatkozóval vettük, hogy nekünk, akik szellemileg érettek vagyunk, mindig így kellene gondolkodnunk, de ha nektek valamiben más lenne a véleményetek, Isten majd megvilágítja nektek, mi a helyes. Hogy Isten majd korrigálja a másikat. Nekünk Krisztusra kell nézni, nem egymásra kell nézni. Hogy ő az, aki végzi a munkáját, és ő az, aki aztán rendet tesz bennünk. És ilyen módon az egységünk az nagyon kevés elven alapul, de az nagyon szilárd és nagyon fontos. ki az, akit én testvéremnek tartok. Mindenkit, aki Jézust Isten fiának és megváltójának, tehát Isten fiának és az ő maga saját megváltójának vallja. Ő az én testvérem. Én ezt így vallom. Hogy lehet, hogy aztán ebben mindenféle dolgok rárakódnak útközben, és azt mondja az egyik, hogy szombaton kell alkalmat tartani, a másik azt mondja, hogy nyelveken kell szólni, a harmadik azt mondja, hogy a nőknek be kell kötni a fejüket. Teljesen mindegy, nekünk is vannak ilyen sallangjaink a Golgotás működésünkben is, amik lehet, hogy nem teljesen csak Jézus és a plusz semmi. Ugye erről próbáltam az elmúlt alkalmakban sokat beszélni, hogy kihívni titeket meg magamat is, hogy tényleg Jézus plusz semmi az, ami az üzenetünk, ami a kegyelemnek az üzenete. De hogy tudunk-e így nézni a másikra, hogy nem szerelgetni akarom. Aztán itt azt mondja, hogy egymás nagyobbra tartsátok magatoknál, hogy tudok-e így nézni a másikra, tudom-e értékelni azt, amit Isten már elvégzett a másikban. És ezt akkor tudom, hogy ha én magam rendben vagyok saját magammal, és nekem nem kell bizonygatnom magamnak, meg nektek, meg mindenkinek, hogy én milyen fajn csávó vagyok, hanem tudok a másikra nézni örömmel. És itt egy dolgot szeretnék még kiemelni ebben az egész egységben és cívódásban és vitatkozásban és nem tudom én miben. Ez pedig az, hogy van helye a helyreállításnak, van helye az intésnek, van helye annak, hogy szólunk egymásnak. De én ebben nagyon nagy óvatosságra szeretnélek inteni titeket is bíztatni, hogy ne az legyen, hogy csak így nagy bátran és lendületen oda menjünk, és elmondjuk a másiknak, hogy te ezt most nagyon nem jól csináltad. Van egy ismerősöm, aki egyszer azt mondta, hogy neki megvan az intés ajándéka, ami hát abban merült ki, hogy hát ő nagyon bátran megmondta mindenkinek, hogy kivel mi a baj. És hát azt gondolom, hogy nem ez az intés ajándéka. Az intés ajándéka pont az, amikor a másiknak úgy tud segíteni, hogy ő aztán közelebb van Jézushoz a beszélgetés végén, hogy ő utána följebb van érzelmileg, hogy megerősödik a kegyelemben, és van ereje szembenézni azon, hogy esetleg valamit nem jól csinál. És ez tényleg egy ajándék, ez tényleg Isten szelleme kell, hogy működjön bennünk ilyenkor, és ez egy nagyon veszélyes terület, mert nagyon-nagyon sok sebet tudunk egymásnak így okozni, és erre oda kell, hogy figyeljünk. És amit még ki szeretnék itt emelni, mielőtt tovább megyünk, az az, hogy én egyelőre három dolgot találtam azzal kapcsolatban, így az egység körül és ebben az egész témakörben, így a gyülekezeti rendben, hogy mi az a három dolog, amire azt mondom, hogy nem fér meg közöttünk. Tehát ha valaki ilyeneket tesz, akkor én meg fogom kérni, hogy ne jöjjön közénk. Ugye nálunk nincsen tagság, nincs kizárás, nincs semmilyen furcsa dolog, de azért mégis van három dolog, amit azt gondolom, hogyha valaki idejön és rendszeresen ezt csinálja, akkor megkérem, hogy ne jöjjön. De az egyik a bántalmazás, akár fizikailag, akár lelkileg. Ha valaki idejön és rendszeresen bánt titeket, engem, bárkit, akkor egy ponton meg fogom kérni, hogy ne jöjjön ide. A másik az, hogyha valaki idejön és Jézus plusz valamit elkezd hangosan hirdetni. Nincs az a bajom, ha valaki idejön és nem tudom, mondjatok majd tényleg egy jó példát, nem tudom, azt mondja, hogy borotválkozni kell, most valami direkt próbáltam valami bénaságot hozni, és akkor itt idejön, és leülésről közben magában az mondja, hogy meg kellene borotválkozni a pásztornak, azért ez elég gáz, hogy így prédikál, ez nem fér bele. Nem, tehát maradhat addig, amíg nem kezdi ezt el felhangon mondani, hogy a pásztor nem hiteles, nem borotválkozik, vagy nem tudom. Tehát akkor egy ponton oda kell lépni. Ezen kívül eléggé tágon bírom értelmezni azt, hogy ki miben hisz, ki miben gondol, de ez fontos, hogy az üdvösségünk, a kegyelem, az Jézus plusz semmi. És a harmadik az, ami egy kicsit talán ilyen izgalmasabb, és ide vág ez a széthúzás, lázítás, amikor vannak sajnos olyan emberek, akik úgy működnek valami előző sérülésükből fakadóan, hogy megosztást hoznak a gyülekezetekbe. És az ilyen ember nagyon veszélyes, azt hiszem, a közösség számára, és nagyon nehéz meghozni akkor a döntést, de meg kell hozni akkor a gyülekezet egységért azt, hogy megmondani, hogy ha te ennyire nem érzed jól magad itt, ha ennyire nem érzed magadénak ezt a gyülekezetet, akkor keres egy másikat. Úgyhogy fontos, hogy egységben legyünk, de ez nem azt jelenti, hogy mindenáron össze vagyunk kötve, ez nem azt jelenti, hogy mindenáron el kell tűrni azt, hogy valaki bántson engem, vagy titeket, vagy bármi ilyesmi, hanem inkább az, hogy az egységünk az arról szól, hogy egyenesen Krisztus felé nézünk, ő rá fókuszálunk, ő az, aki ami a közösségünknek, és amúgy az egész életünknek, ahogy ugye mutatóval beszéltük, a célja és fókusza, és ő rá kell néznünk, akkor egyébként a súrlódások sem lesznek olyan élesek és erősek. És akkor olvassuk tovább két verset. Egy nagyon-nagyon ismert versek jönnek. Mindig örüljetek az Úrban, újra mondom, örüljetek. Mindenki lássa meg, hogy szelídek és kedvesek vagytok. Közel van már az Úr. És bevallom, hogy ma reggel, amikor készültem, és ehhez a részhez értem, ültem, és csak ültem, Uram, mit mondhatnék erről? Egész idáig erről beszéltem, hogy az öröm az Úrban mit jelent, hogy hogyan lehetne ezt még fokozni, vagy ragozni, vagy csak mondjam azt, hogy erről beszéltünk, menjünk tovább. De valamiért Pál is leírta itt újra, tehát valamiért Pál is azt mondja, hogy ezt még egyszer ki akarom elmondani, és nagyon hangsúlyos megint, tehát megint azt látjuk, hogy mindig örüljetek az Úrban, újra mondom, örüljetek. Hogy ez itt tényleg azt látom, hogy Pálnak nagyon, nagyon fontos ez a rész. És erről eszembe jutott Jézusnak egy mondata, hogy amikor azt mondja, hogy az én örömöm legyen teljes bennetek, és ezt a János 15-ben mondja, azt mondja, ezeket a dolgokat azért mondtam nektek, hogy az én örömöm bennetek legyen, és hogy az örömötök teljes legyen. Ugye a János evangéliumát már vettük, és a János 15-ben sokszor idézzük, ugye a dörzsöltek már tudják, hogy hol fogok kiukadni a János 15-tel, de azt mondja, hogy ezeket a dolgokat azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és így a ti örömötök teljes legyen. Hogy akkor nyilván egy izgalmas gondolat lehet, hogy akkor mik azok az ezek, amikről beszél, és nem akarok nagyon hosszúra húzni, hogy csak a 9. verstől olvassuk el, jó? Azt mondja, hogy ahogyan János 15, 9. verstől. Ahogyan az Atya szeret engem, ugyanazzal az isteni szeretettel szeretlek én is titeket. Maradjatok meg és éljetek ebben a szeretetben. Én mindig engedelmeskedtem az Atyám parancsainak, ezért állandóan a szeretetében élek. Ugyanígy, ha engedelmeskedtek parancsaimnak, ti is állandóan a szeretetemben fogtok élni. Mindezt azért mondom nektek, hogy ugyanaz az öröm töltsön be titeket is, mint engem, és örömötöknek ne legyen semmi híja. Még, és akarok tovább is olvasni egy picit. Ezt parancsolom nektek, ti is így szeressétek egymást, azzal az isteni szeretettel, ahogyan én titetek titeket. Nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért. Itt Jézus az örömről beszél, arról az örömről, ami az ő öröme, ami teljes, és mi örömünket is teljessé teheti. És azt mondja itt, hogy ahogyan az Atya szeret engem, ugyanazzal isteni szeretettel szeretlek én is titeket, maradjatok meg én, és éljetek ebben a szeretetben. Hogy ez az első dolog, amit ma szeretnék kiemelni itt az örömmel kapcsolatban, hogy megmaradni abban, hogy Isten szeret. Megmaradni az ő szeretetében. És ugye ez, megint egy nagyon szép mondat vasárnap reggel, hogy ez mi a szöszt jelent majd holnap hétfő reggel. Hogy bármilyen is a napon, bárhogy alakul is az életem, ott van-e a fejemben, hogy de Isten szeret engem? Ott van-e az, hogy ő az, aki gondoskodik rólam? Ő az, aki vigyáz rám, ő az, aki körbevesz, ő az, akinek a tudta és engedélye nélkül semmi nem történhet velem, és senki semmi nem érinthet anélkül. Mennyire tölti be ez a gondolat a hétköznapjaimat? Hogy Isten szeret engem, most is szeret, és mindig szeret. És nem tudom ezt a szeretetet semmivel elveszíteni, és nem tudok semmit tenni, hogy jobban szeressen. Hanem ez a szeretet az, ami bennem él folyamatosan. És azt mondja itt utána, egyébként ez eddig szép lenne, ha csak ennyi lenne, és kicsit ilyenkor bosszankodok is, hogy sose csak ennyi, mert mindig oda van téve valami kisbetűsnek tűnő dolog, hogy itt is azt mondja, hogy én mindig engedelmeskedtem Atyám parancsainak, ezért állandóan a szeretetében élek, ugyanígy, ha engedelmeskedtek parancsainak, ti is állandóan a szeretetemben fogtok élni. Ó, hát akkor mégiscsak van valami kisbetűs rész, hogy engedelmeskedni kell Istennek, Jézusnak, hogy az ő szeretetében tudjunk megmaradni. Tehát, hogyha nem engedelmeskedek, akkor mégsem maradok meg az ő szeretetében. Tehát akkor az előző megjegyzésem az mégiscsak sztornó, azt felejtsük el, nem úgy van, hogy Isten csak úgy szeret, hanem akkor szeret, ha jó fiú vagyok, ugye? Tehát ha a gyerekek jó viselkednek otthon, akkor a szülék szeretik őket. Ez nem igaz. Nem erről szól. Előtt az egész János 15-ot, hogy olvassuk, nem erről szól. Azt mondja, hogy semmit nem tehettek nélkülem. Ne felejtsük, hogy a Filippi levélben vagyunk, amit előtte olvastuk az elején, hogy ő az, aki munkálja bennünk mind az akarást, mind a cselekvést. Akkor miről szól ez az egész? De mielőtt még ebbe belemennék, csak egy gondolat, hogy egyébként engedelmeskedni Isten parancsainak az ugyan nagyon felvilágosult elménknek egy borzalmas gondolat, de hogy kicsit hogy azt a párhuzamot hoztam ide, hogy ez kicsit olyan, mint amikor a kisgyerek bele akar nyúlni a konnektorba, ezt szoktam mondani ilyenkor, hogy ő bele akar nyúlni a konnektorba, és az apukája, ha szereti őt, akkor nem engedi, hogy belenyúljon a konnektorba, és így meg tud maradni az ő szeretetében, mert nem lesz öngyilkos, vagy nem tudom, nem hal meg, vagy nem lesz gondja, sérülése. Hogy oké, de amikor a gyereknek rácsapok a kezére, amikor nem tudom, másfél évesen nyúlkál a konnektorba, akkor ő azt hogy éli meg? Úgy éli meg, hogy jaj, de jó, szeret az én apukám, ne, hanem el kell sírni, és nem érti, hogy mi történt. Azt gondolja, hogy milyen szigorú, borzalmas apja van neki, mert hogy még bassa engedő, hogy a konnektorban nyúlkáljon. És hogy én nem tudom, hogy vagytok vele, de én időnként tudom így megélni az életemet, tudok így gondolni a bűnre, hogy na, más se lehet, hogy most jól bosszankodni se lehet, mert már nem szabad bosszankodni se. Hogy persze egy módon egyébként lehet. Tehát Isten szeretetét tényleg nem fogjuk elveszíteni azzal, ha nem tartjuk meg a parancsolatait. De hogy benne tudunk-e maradni ebben a szeretetben, hogy tudunk-e épülni ebben a szeretetben, tudunk-e növekedni ebben a szeretetben, azt egészen nagyon meghatározza azt, hogy mit teszünk, vagy mit nem teszünk. De ez csak az zárójeles megjegyzésem lett volna. Amire ki akarom hegyezni, az, amire akkor is kiegyeztem, amikor a János 15-öt vettük, hogy mit jelent az, hogy az ő parancsolatát megtartani. És ugyanúgy a János 6. részében van ez az idézet, amit szeretnék felolvasni. János 6:28-29. Megkérdezték Jézustól, mit kíván tőlünk Isten, hogy mit tegyünk. Remélem, hogy már tudjátok, hogy hova fogok kiukadni ezzel, emlékeztek el az igerészre. De ezért egy jó kérdés, nem? Hogy Isten mit kíván, mit tegyünk? Hát meg akarok maradni az ő szeretetében, mert nekem az jó. Akkor mit kell tegyek? Mit kell csináljak? Én jól akarom csinálni. Mondd el nekem, hogy ne nyúljak a konnektorba, a Turmix gépbe, a nem tudom, legyen egy lista, és akkor azt én majd megtartom. Kicsit hasonlít ez a példa arra, mint amikor Izrael népe ott volt a hegy előtt, és mondta, hogy jaj, Isten, ne beszéljen velünk, csak inkább mondja, hogy mit akar, aztán még megcsináljuk. Tehát kicsit azért ez a vallásosság felé kezd húzni. De itt mit mond Jézus? Mi az, amit elvár tőlünk Isten, hogy mit tegyünk? Ő így felel, ezt az egyet. Egyet. Higgyetek abban, akit Isten elküldött. És ugye itt a hit szót helyettesíthetjük a bizalom szóval is, mert egyrészt a görögben is benne van, másrészt meg magyarul is szerintem jobban leírja, hogy mi az üzenet. Hogy bízni az Úrban, bízni Jézusban, így maradunk meg az ő szeretetében. Hogy azt gondolom róla, hogy ő az, akinek mondja magát az igében. És amikor benne vagyok a helyzetben, akkor is tudom, hogy az ő kezében vagyok. Hogy szeret engem, hogy nem ítél el, hogy nem ütlegel, hogyha valamit rosszul csinálok, nem büntet. Isten nem büntet minket. Jézus büntette helyettünk. Hogy neki fontos az, ami nekem fontos. Bármennyire is picinek tűnik az én dolgom a világ nagy dolgaihoz képest. Néha van ez a gondolatunk, hogy jaj, hát most Isten most tényleg azzal fog foglalkozni, vagy nem tudom. Miközben itt háborúk vannak, meg éhezik a félvilág. De nem, neki fontos az, ami nekem fontos. Hogy velem van, és velem is akar lenni. Hogy ebben a hitben, ebben a mély bizalomban kell, hogy éljük az életünket. És akkor Isten szeretetében fogunk élni. És hogyha Isten szeretetében élünk, Jézus szeretetében, akkor az ő öröme a mi örömünk lesz. És fogunk tudni örülni az Úrban. Aztán én megint, amikor lelkes lettem reggel, amikor készültem, utána tovább olvastam, és azt mondja, hogy mindenki lássa meg, hogy szelídek és kedvesek vagytok, közel van már az Úr. És valószínűleg, hogyha ez egy másik héten történik ez a tanítás, akkor egy egészen szép dolgot kerekítek ki ebből, de nem ez történt nem most ezen a héten. Gondolkoztam, hogy elmeséljem ezt a történetet az életemről, mert nem túl fényes, de mégis üntöttem, hogy elmondom. Egyfelől azért, mert tényleg annyit beszélek róla, hogy mi egyformák vagyunk, és sok mindenben valószínűleg ti előrébb is vagytok, mint én. Másrészt meg tanulságos, és hát meg az ige is erről szól. A nem túl kiegyensúlyozott érzelmi állapotban élem mostanában a hétköznapjaimat, ennek több oka van, egy nagy része a munkahelyemből jön, sok ott a stressz és a küzdés, és pénteken történt ez, már majdnem mielőtt indultunk haza, nem sokkal előtte, egyik kollega bejött hozzám az irodába, és mindegy is, hogy mi történt, mondott valamit, és én nálam minden cérna elszakadt, de nem picit, hanem éreztem, hogy így fölmegy a pumpa, feszülök, és elkezdtem olyan minősíthetetlenül üvölteni a kollégával, hogy szerintem az egész irodaház hallotta, és elmondtam neki, hogy mit gondolok erről a konkrét helyzetről. Hát ő nem az a kollega, aki ezt csendben tűri, úgyhogy volt erre egy válaszom, ami aztán még jobban engem inspirált, hogy ezt folytassuk. És tényleg annyira minősíthetetlen volt az, ahogy viselkedtem, hogy utána, mikor lehigadtam, nagyon nap betege voltam, nagyon hosszú ideig, hogy így viselkedtem. Miért mesélem ezt el, és nem akarom menni részletesebben, mert nem bírjátok elhordozni, de hogy azért, mert két dolog miatt passzol ide. Az egyik az, amiről mindig is beszélünk, hogy a kegyelem, hogy Isten szeretetét tudni elfogadni, akkor is, amikor éppen egy nagyot hibázok. Ugye hát az van, hogy azért a munkahelyemen engem úgy ismernek, tehát hogy így ez a kollégám is egy olyan kollégám, akinek én már több ízben bizonyságot tettem. Tudja, hogy lelkipásztor vagyok a Bajai Golgota gyülekezetben, és én egyébként most már azt is bevallom, hogy ez már a második ilyen helyzet volt, 3 évvel ezelőtt ugyanúgy volt ilyen, pont ezzel a kollégával, ugyanígy üveghangon üvöltöttem bele. Mit kezdek ezzel? Hogy dolgozza ezt föl az ember? Nyilván az egyik verzió, hogy elmondom, hogy nekem igazam volt ugyanúgy, de hogy nem ez a megoldás, hanem az, hogy ellene tudok-e menni a vádlásnak, és meg tudom-e találni a kegyelmet egy ilyen konkrét helyzetben. Nyilván megbánom, megtérek, bocsánatot kértem tőle, ő azt mondta, hogy megbocsátott, úgyhogy megyünk tovább, nincs ezzel olyan nagy dráma, de azért én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lassan tudtam ezen tovább menni. De hogy erre van szükségünk, hogy a hívő embert arról ismeri meg, vagy arról kell, hogy megismerjük azon, hogy szeretjük egymást, hogy gyorsan helyreáll. Hogy pont, hogy nem az önmarcangolásban és az önvádban él, hanem meg tudja mutatni azt a világnak, hogy igen, én Isten kegyelmében élek. Igen, bűnös vagyok. Igen, lehet, hogy egy csomó dologban rosszabb vagyok, mint a hitetlenek. És lehet, hogy úgy beszélnek a kollégáimmal, ahogy senki nem beszél. Azért nem igaz, tudnak mások is szépen beszélni. Hogy ilyen vagyok, de Isten engem így is szeret. És téged is. És őt is. És ez lehet egy jó bizonyság. Nekünk pedig egy jó lehetőség arra, hogy tanuljuk és gyakoroljuk a kegyelmet, amit magunknak adunk. A másik dolog, amiért gondolkodtam, az, hogy ez miért aktuális ma, ide azon kívül, hogy nem a szelídség és a kedvesség lett az, amiről most itt ismertséget szereztem magamnak, az, hogy miért történt ez az egész? Hogy jutottunk ide? Hát pont, hogy jutottunk ide, hogy a napjaimat nem ebben a bizalomban éltem. Nem abban éltem, most is nincs, hogy nem ilyen, értsétek jól, hogy mondom, tehát nem hitetlenségben éltem, vagy ilyen, nem tudom, ilyen Isten tagadásban, de hogy ott van a sok teher, a sok kérdés, a sok próba, a sok stressz, ami körbevesz, és nem azt éltem meg, hogy örülök az Úrban, nem azt értem meg, hogy bízok benne, hogy majd ezek a dolgok a helyükre kerülnek. Hanem mi történik hosszú napok, hosszú hetek óta? Stresszelek, idegeskedek, kattogok, feszült vagyok az egésztől, mert nem tudom letenni. És mi történik akkor egy ilyen helyzetben? Hát kirobban az emberből, vagy hát legalábbis belőlem kirobban. Belőlem így jött ki. Mi volt a gond? Az, hogy nem a szőlőtön voltam. Nem Krisztusban voltam. Nem az őben nevetett bizalmomban éltem ezekben a pillanatokban és ezekben a percekben. És hogy ezt kell, hogy tegyük. És azért hoztam ezt a negatív példát, hogy még érthetőbb legyen, hogy ez mennyire fontos és mennyire hatással van az életünkre. Most arról ne is beszéljünk, hogy akkor otthon hogy viselkedek, meg ilyenek, jól viselkedek többnyire, helyeket, de hogy ez mennyire fontos, hogy a bizalmunk ott legyen Krisztusban, hogy a hitünk ott legyen ő benne. És mivel tovább mennénk az utolsó pár gondolatra, csak egy dolgot szeretnék a szelídséggel kapcsolatban még mondani, hogy a szelídség az nem azt jelenti, hogy bármit megtehetnek veled. Jézus is szelíd volt, de nagyon határozott. És nem azt jelenti, hogy akkor engem dobálhatnak, küthetnek, köpködhetnek. Határt igenis lehet húzni, és az, hogy a kollega bejött és esetleg nem jó módon közelítette meg azt a szakmai kérdést, nem úgy, hogy szerintem kellene. Nem arról szól a történet, hogy én nekem azt tűrnöm kellett volna és magamra vállalni plusz munkát, vagy bármilyen, hanem meghúzhattam volna úgy a határaimat is, hogy szelíd vagyok közben. És azzal az erővel, ami a feltámadás ereje, ami ott van bennem, és azzal a bizalommal, hogy Krisztus bennem van, és az enyém is az én életem rendben van, és nyugodtan megmondom, hogy hát, kedves kollega, ez azt gondolom, hogy nem az én dolgom, hanem pont a tiéd. Ezt így is lehet volna rendezni, és akkor nem lett volna dráma. De nyilván egyrészt súlyosabb élethelyzetek is vannak, de hogy a szelítség nem ezt jelenti, hogy bármit megtehetnek velem, vagy veled. És akkor még két gondolat van. Olvassuk el a 6. és 7. verset. Semmifelől ne aggódjatok, bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok hálaadással, kérjétek Istentől, amire szükségetek van, Isten békessége, amely minden képzeletet felülmúl, megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Hát kicsit ez is most olyan vers, mint amikor János 15-höz értünk, hogy hát annyit szó beszélek már erről, hogy most, hogy ideértünk, nem is tudom, hogy mit beszéljek erről. De picit szeretném így ebbe a kontextusba, ahogy megyünk a gondolatokban előre, ebbe beletenni azt mondja, hogy örüljünk az Úrban, hogy Jézusnak az öröme legyen a miénk, ami azt jelenti, hogy megmaradunk az ő szeretetében, megmaradunk a szőlőtől, és akkor a szelídségünk meg fog látszódni, és a kedvességünk. De az enyém pont nem látszódott meg, és miért? Amit mondtam is. Mert hogy stressz és aggódás, és nem tudom, mi volt bennem, és itt ír a Pál, hogy semmifelől ne aggódjatok. Az örömötök úgy lesz teljes, hogyha eljuttok oda, hogy semmifelől nem aggódtok. Miért? Azért, mert van egy Istenem, akiben bízok, aki gondoskodik rólam, akinél az életem jó kezekben van. Odaadhatom neki bátran az egész életemet. És itt van egy nagyon praktikus tanács megint, hogy bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok és hálaadással kérjétek Istentől azt, amire szükségetek van. Hogy imádkozzunk minden helyzetben, keressük vele, és most ez, mi az imád, tehát nem, az imád nem úgy értem, hogy valami furcsa liturgiát kövessünk el, hanem hogy keressük az Urat, beszéljünk vele, keressük az ő jelenlétét, az ő társaságát, és azt mondja, hogy hálaadással tárjuk fel a kéréseinket. És ugye itt ez több dologra is utalhat ebbe a részben. Az egyik lehet az, hogy hálát adok már azokért a dolgokért, amiket Isten tett értem, hogy tudatosan végiggondolom ezeket a dolgokat. A bizalmam az így fog nőni ő benne, hogy végiggondolom, hogy igen, már az elmúlt 28.263 alkalommal is fogta a kezemet és átvitt a bajokon, akkor most a plusz egyszer, nem tudom milyen számot mondtam, plusz egyszer is át fog vinni ezen a bajon. És rendben lesz. A másik pedig, hogy adhatok hálát a jövőért is, a mennyért mindenképp, de azért is adhatok hálát, hogy igen, hogy a kéréseimmel oda mehetek hozzá, és hogy ő meg fogja adni, hogyha az a javamra van, és milyen jó, hogyha meg nincs a javamra, akkor meg nem fogja megadni. És ezért hálát adhatok már ezért a kérésé is, amivel oda megyek. De megint itt mi történik, amikor elkezdek hálát adni? A fókuszom változik, megint Jézusra kezdek elnézni, megint a dolog őróla szól, nem pedig rólam. Az életem róla szól, nem pedig rólam, amikor hálát adok, és úgy viszem hozzá a kéréseimet. És akkor az aggódás is ki fog kerülni a képből, mert én letettem, és nem az én dolgom most már ezzel foglalkozni, hanem Jézusnak a dolga. Bárhogy lesz is, nála rendben lesz. És Isten békessége meg betölt bennünket, és megőriz a Krisztus Jézusban. És itt megint a szőlőtő példát eszembe, hogy itt ez egy magát generáló pozitív spirálba tudunk ebbe, ezzel belekerülni, hogy ott vagyok Isten szeretetében, megélem az ő szeretetét, az ő gondoskodását, az ő békességét, és ezért még közelebb húzódok hozzá. És ebben van egy ilyen pozitív fölfele húzó spirál, ahogy megtalálom őt. És ez egy fontos része az örömünknek, hogy hálával, aggódás nélkül éljük az életünket, mert minden alapunk megvan erre. És van még egy utolsó praktikus gondolat itt, a 8. és 9. vers. Végül testvéreim, azokon a dolgokon gondolkodjatok, amelyek igazak, dicséretre méltók, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltók, kiválók és dicséretesek. Továbbra is úgy éljetek és tevékenykedjetek, ahogyan azt tőlem láttátok, hallottátok, tanultátok és elfogadtátok, akkor veletek lesz a békesség Istene. Azt mondja, hogy ezeken a dolgokon gondolkodjatok, amik igazak, dicséretre méltók, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltók, kiválók és dicséretesek. Hát most biztos lehetne egy nagyon szép tanítást tartani, most ezek a szavak pontosan mit jelentenek, én most nem kívánnék ebbe így nagyon elmerülni. De hogy így úgy értem föl magamnak, hogy mivel tömöd az agyadat, mivel tömöm az agyamat, mi az, amire fókuszálok, mi az, amire figyelek. Nem hiszek a vonzás törvényében, sőt, határozottan azt mondom, hogy nem létezik a vonzás törvény. Nem azért kell pozitívan gondolkodni, vagy jó dolgokkal tömni az agyunkat, mert azzal majd bevonzzuk a jó dolgunkat. Én Istenben hiszek, és az ő gondoskodásában. De a fókusz törvényében viszont hiszek. Nem tudom, hogy van ilyen, ezt most csak én kitaláltam, de hogy azt látom, hogy biztos ismeritek azt a jelenséget, amikor az ember vesz egy új autót, vagy elkezd nézni egy új autót, hogy milyen típust akarok venni, és hirtelen az város tele van olyan típusú autókkal. Ezt ismeritek ezt a jelenséget? Nem ismeritek. De én ezt ismerem. Tehát akkor elkezdek ezzel gondolkozni, vennék egy következő autót, ami ilyen lenne, és hirtelen mindenhol meglátom azt az autót. Miért? Mert fókuszba került, mert rááll a szemem, elkezd azon gondolkodni az agyam, és önkéntelenül is megtalálom ezeket a dolgokat. Miért fontos, hogy ezeken a, most röviden így mondom, jó dolgokon gondolkodjunk, hogy jó irányba tegyük a gondolatunkat, mert megint arra fogunk fókuszálni. Ha rossz dolgokra, ha nehézségekre fókuszálok, akkor egyre jobban azt fogom meglátni. Ha jó dolgokra fókuszálok, egyre jobban azt fogom meglátni. A hálaadás is ezért kell, vagy ezért egy nagyon praktikus dolog, mert ebbe a jó irányba tereli a figyelmünket. És amikor Jézus azt mondja, hogy akinek van, annak adatik, ugye a hálás szív, aki látja, hogy milyen van, aki erre fókuszál, annak is örülni fog, és meglátja, és megtapasztalja azt, amit kap. De akinek nincs, attól az is elvétetik tőle, amilyen van. Hogyha azt látom, hogy nincs semmi, mindig arra fókuszálok, hogy nincs, teljesen mindegy, hogy mit kapok, annak se tudok örülni, ami éppen van. Úgyhogy ez egy nagyon fontos és praktikus tanácsnak tartom ezt. Állítólag én ezt nem tudom, ennek nem jártam utána, de a Greg tanította, úgyhogy ezért elhiszem neki, hogy ez a pár vers, ez segít akár tényleg a komoly depresszióból való kijövetelben is. Ő neki segítette, de 3 évig volt nagyon mély depresszióban, és ezek az igék voltak azok, amiket napról napra elővett, erőt vett magán, és elkezdett ezeken gondolkodni és elmélkedni, és ez volt az, ami aztán a mély depressziójából kihozta. És azt mondja, hogy itt van egy érdekes gondolat még, hogy továbbra is úgy éljetek és tevékenykedjetek, ahogyan azt tőlem láttátok, hallottátok, tanultátok és elfogadtátok, akkor veletek lesz a békesség Isten. És mondom, megint Pál itt ezek a nem szeretem mondatai. Tehát egyrészt megint valamit nagyon hangsúlyosan akar mondani, hogy úgy, továbbra is úgy éljetek, tevékenykedjetek, ahogyan tőlem azt láttátok, hallottátok, tanultátok, elfogadtátok, és na majd akkor veletek lesz a békesség Isten. Úgyhogy ha nem úgy élünk továbbra is, és tevékenykedünk, ahogyan azt tőle láttuk, hallottuk, tanultuk, elfogadtuk, akkor nem lesz velünk a békesség Istene. És kicsit szeretném csak ezt rendbe tenni. Tehát az egyik az, hogy az ilyen igéket sosem szabad úgy értelmezni, ugye ez egy biblia értelmezési alap, hát szövegértelmezési alaprend is, hogy a nyilvánvaló részek és igazságok fényében vizsgáljuk a nem nyilvánvaló vagy nehezen érthető dolgokat. Tehát amikor azt mondja Jézus, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, azt szerintem egy eléggé nyilvánvaló és egyszerűen érthető gondolatkör. Tehát amikor olvassuk ezt a kicsit összetett, kicsit megspékelt mondatot, hogy akkor valami kell ahhoz, hogy a békesség Istenre bennünk legyen, akkor nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy Isten elhagy bennünket. Én azt gondolom, hogy itt nagyon egyszerűen csak azt jelenti, és mert itt a békesség szót is oda teszi, hogy mi a tapasztalatom, mi az élményem az életben, hogy élem-e az, hogy velem van a békesség Istene. Nem arról beszél, hogy elhagy engem a békesség Istene, hanem hogy megélem-e azt, hogy ott él velem, ott él bennem. És ehhez az kell, hogy ezek a dolgok, amikről beszéltünk az elmúlt sok alkalommal, meg minden vasárnap, legyen az életünknek a része, hogy Krisztus legyen a fő fókuszpontunk, akkor nem lesz közöttünk viszálykodás, nem lesz közöttünk ellentét, mert nem egymással szembenézünk, hanem mind a ketten előre nézünk. És hogyha ő rá nézünk, akkor az ő öröme lesz az, ami teljesé lehet mi bennünk. Az pedig úgy lesz teljesé mi bennünk, hogyha az ő szeretetében élünk, hogyha megőrizzük az ő parancsait, ami azt jelenti, hogy bízunk benne, hogy a bizalmunkat adjuk neki, hogy rámerjük tenni az egész életünket. És akkor az ő öröme teljes lesz bennünk, és szelidek, és kedvesek leszünk. És hogyha bármi felől aggódunk, ami az örömünk ellen jöhet, és a szelídségünk és a kedvességünk ellen is, hogyha sokáig csináljuk, akkor hálaadással tárjuk fel a kéréseinket, ő pedig megőrzi majd a gondolatainkat a Krisztus Jézusban, visszavisz ebbe a spirálba, ami fölfele visz. És végül pedig azon gondolkodjunk, amik hasznosak és jók és előre visznek. És ide szeretném betenni végezetül megint azt, amit az elején mondtam, hogy legyen egy közös kihívásunk jövő héten, hogy gondolkodjunk a mennyen, mert hogy mit jelent ez a sok szép szó, ami ide van írva, hogy mink kell gondolkodni, erről lehetne vitatkozni, hogy a mennyi benne van, az tuti. Hogyha azon gondolkozunk, hogy milyen lesz a menny, milyen lesz az, amikor Krisztussal együtt leszünk, teljes valóságunkban, amikor a testünk is már meg lesz váltva, és meg lesz dicsőve, és nem fog közénk állni már semmi sem, hogy az milyen lesz, nem tudom, az Arany utcát, amit engem pont nem dob fel egyébként, ha elképzelnek egy Arany utcát, de hogy valami olyasmit képzeljetek el, ami titeket is földob, hogy valami jó dolog lesz az, hogy ott leszünk Krisztussal, és hogy igenis, ez az élet, amit élünk, nem ez a fókusza az életünknek. Én nagyon meg vagyok győződve arról, hogy ha ez a része lenne a hétköznapjaimnak, akkor a stressz szinte, nem tudom, hirtelen 20%-ra csökkenne. Mert most azért stresszelek ennyit ezzel az életem, mert azt hiszem, hogy ez az élet, hogy amit látok, ami körülvesz. És persze nyilván igen, ez az élet, amit látok és ami körülvesz, de hogy nem ez a fókusz, nem ez kell, hogy így beszűkülve ezt nézzük. Bill mondta múltkor azt a példát, és nagyon tetszik nekem, hogy még egy kis, nem tudom, akárhány forintos is el tudja takarni a napot, hogyha egészen közel teszem a szememhez. És hogy erre kell figyelnünk, hogy nézzük az életünket. Ebben van egyfajta felelősségünk, és ebben kell, hogy mátrak legyünk, és merjünk lépni, és merjünk erőfeszítéseket tenni. De olyan jó, hogy erre is igaz az, hogy Isten az, aki munkálja bennünk mind az akarást, mind a cselekvést, ahogy azt tettük. Hogy számíthatunk ebben is őre, hogyha kérjük, hogy segítsen ebben. Imádkozzunk, jó? Urunk, köszönjük neked, hogy te ilyen Isten vagy, aki így szeretsz bennünket, és aki így gondoskodsz rólunk, és hogy az életünk az tényleg teljes mértékben rólad szól, és mindent elengedhetünk, és semmi felől sem kell, hogy aggódjunk, hanem hálaadással a mi kérésénket eléd vihetjük. És Uram, ma szeretnénk hálát adni azért, hogy te ilyen Isten vagy, hogy te mindenről gondoskodsz, hogy te nem egy nagyon nehéz utat tűztél ki elénk, amit meg kell másznunk, különben nem juthatunk el hozzád, és hogy valamilyen nehéz megfelelési szabálykönyvnek kellene megfelelnünk, hanem te szeretsz bennünket úgy, ahogy vagyunk már most, és semmit sem kell tennünk, és nem is tudunk tenni, hogy te jobban szeres vagy, semmit sem tudunk tenni, hogy te kevésbé is szeres. És azért is hálát adunk, Uram, hogy te egy olyan életre hívsz bennünket, ami tele van örömmel. Olyan örömmel, ami tőled jön, ami belőled jön. És Uram, én megvallom, de azt hiszem megvallhatjuk többes számban is, hogy ez néha nem része az életünknek, néha meg többször nem része az életünknek. Hogy úgy le tudnak kötni a hétköznapok az élet. De csak segíts, hogy téged nézzünk, segíts, hogy téged lássunk, hogy te rád fókuszáljunk, hogy téged emeljünk fel az életünkben. hogy te legyél az örömünk, hogy a te szeretetedben tudjunk élni, hogy olyan szélsőségesen bízzunk benned, amilyet még sose tapasztaltunk benned. És hogy így az örömünk teljes lehessen te benned. És hogy aztán pedig ezt az örömet, amit megélünk, tudjunk vinni a világban, tudjunk fény és só lenni, jó bizonyság lenni. Uram, ha van rá módod, hogy olyan módon is, hogy egyre jobban hasonlítunk rád, és nem pedig úgy viselkedünk, ahogy azt nem kellene. De ha mégis így alakul, akkor pedig kérlek, hogy tudjuk a te kegyelmedet hirdetni. Hogy legyünk azok az emberek, akikről a te kegyelmed és a te szereteted az, ami az embereknek az eszébe jut. Így formálj bennünket, tölts be bennünket, áld meg a napjainkat, hogy tudjunk rád fókuszálni és téged nézni, Jézus. Te nevedben, Uram. Amen.
Amen. Amen. Amen.